Isten igéjét szeretném olvasni. János evangéliuma 6. fejezetéből. Igehirdetésem alapigéjeként János evangéliuma 6. fejezetéből szeretnék igét olvasni. Az első verstől egy nagyon ismert történetet szeretnék felolvasni. Egy olyan történetet, ami mind a 4 evangéliumban szerepel. Tehát nyissuk meg az igét János evangéliuma 6. fejezetének első versénél. Ezek után elment Jézus a Galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követte őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leül ott a tanítványaival. Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemeli Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Filipnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felele néki Filip: 200 dinár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset. Mondanék ki egy az ő tanítványai közül András, a Simon Péter testvére: van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fűvala pedig azon a helyen, leülének azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak. A tanítványok pedig leültek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedék azért, és megtöltének 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonul a egymaga egy hegyre. Eddig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, segíts, hogy meg tudjunk most állni. Oda tudjunk egy kicsit figyelni a te szavadra. Segíts, hogy meghalljuk, amit te üzenni szeretnél. Kérlek, áld meg ezt az igét, és segíts nekem is átadni az üzeneteket, amit te szeretnél. Köszönöm, hogy közöttünk vagy. Amen. Az Úr Jézus ebben a történetben a tanítványaival volt együtt. A tanítványaival volt együtt, mert célja volt a tanítványokkal. Akármit cselekedett, a tanítványok mindig a tanúi voltak az eseményeknek. Mindig ott voltak Jézus közelébe. És mindez azért volt, mert szerette volna őket tanítani, felkészíteni az előttük lévő szolgálatokra. Akarta, hogy jobban ismerjék meg őt. Akarta munkálni az ő szívüket. És itt is, ebbe a történetbe, az Úr Jézus elindult a tanítványokkal, hogy tanítsa őket. És ugyanúgy, ahogy a tanítványoknak szükségük volt arra, hogy az Úr Jézussal közösségben legyenek, hogy tanuljanak tőle, ugyanúgy nekünk is szükségünk van erre. Az akkori korban a vallásosságot, a Isten hitet a főpapok képviselték, a farizeusok, az írástudók. Volt egy alap istenismeret, amit a törvényekből, a különböző prófétai könyvekből tanultak. A zsidó emberek általában már gyerekkoruktól kezdve zsoltárokat tanultak. Tehát ismerték az írásokat. Valószínű sok tanítást hallottak a tanítványok is. És volt egy alapismeretük, volt egy tudásuk, voltak szabályok, amik szerint éltek. De ez nem volt elég. Ez nem volt elég. Nem úgy hívta el őket az Úr Jézus, hogy gyertek, gyere, légy a tanítványom, mert te már mindent tudsz. Mert te jól teljesíted a törvényeket, mert te jól ismered a szabályokat. Hanem úgy hívta el őket, hogy gyere, mert munkálni szeretném a szívedet. Mert szeretnélek én személyesen tanítani tégedet. És ugyanígy van Isten velünk is. Mindegyikünket személyesen szeretne tanítani. Elhív bennünket, hogy legyünk a közelébe, és figyeljünk oda rá, mert a közelébe, az ő közelébe tudunk tanulni, és szeretni a mi szívünket formálni és alakítani. Nem elég az, hogy bizonyos vallásos ismereteket tudunk. Nem elég az se, hogy vannak úgymond előttünk olyan emberek, akik példának tekinthetünk rájuk, és azt mondjuk, hogy milyen jól csinálják az életüket, milyen jól élik meg a hitüket, és én is azt akarom követni, én is átveszek tőlük dolgokat, de ez nem elég. Szükséges, hogy Istennel közösségben megértsük, hogy velünk mit akar az Úr, hogy az az életgyakorlat, amit esetleg másnál látok, az az enyém legyen szükséges, hogy időt töltsek az Úr Jézussal, hogy engedjem, hogy a szívemet formálja. És ezért kell az ő közelébe lennünk, ezért kell figyelnünk az ő szavára. És olyan érdekes, hogy amikor eljövünk egy ilyen alkalomra is, akkor is úgy jövünk el, hogy mintha belépnénk az Úr Jézus közelségébe, mintha belépnénk az ő műhelyébe, ahol szeretne a mi szívünket formálni, ahol szeretne bennünket alakítani. Sokszor lehet, hogy úgy alakít egy igehirdetés által, hogy azt mondom először, hogy hát én ezzel nem tudok teljesen egyetérteni, de azért gondolkozni fogok rajta. Vagy esetleg lehet, hogy meg is bánt egy igehirdetés, hogy hát nekem ez kemény. Vagy pedig azt mondom, hát én ezt nem így gondolom. De higgyétek el, testvérek, hogy amikor egy igehirdetést hallunk, figyeljünk oda, hogy mi az, ami nekünk szól, ami szívünknek szól, amivel Isten munkálni akar bennünket. Ha egy állapotban vagyunk, eljövünk a gyülekezetbe, és ugyanúgy távozunk el, mint ahogy jöttünk, akkor hiába jöttünk be ebbe a gyülekezetbe. Akkor hiába hallgatjuk az ige hirdetést. Mindamellett tudva azt mondom ezt, hogy tudom azt is, hogy Isten igéje táplálék. Sokszor nincsen látványos hatása, nem fog megfordulni az életem most hirtelen, hanem csak felerősödtem, táplálkoztam. Van egy ilyen része is az ige hirdetésnek, de van egy olyan része is, amikor Isten faragni szeretne. És aki nem engedi, hogy Isten faragja, az nem fog növekedni. Az nem tudja Isten alakítani. Ezért van olyan, hogy úgy értek meg egy igét, úgy értem meg az ige hirdetést, hogy hazamegyek, és átgondolom, és rájövök, hogy változtatnom kell. Változtatnom kell. Hogy változnom kell, hogy szükséges, hogy alakítson az Úr. Szükséges, hogy ami bennem, amit megértettem, az tovább működjön az én életembe. Tehát így is lehetünk most itt. És nyilván úgy is, hogy várjuk a táplálékot az Úrtól. A tanítványokat magához vonta az Úr Jézus. Vele magával tartotta, és akarta volna megint tanítani őket. A többi evangéliumból is ez derül ki, félrevonult velük. De egyszer csak oda jött rengeteg ember. Megtudták, hogy hol van az Úr Jézus, és szerte ment a híre a környező városokba. És hát nem kevés ember, ez a 5000 férfi, akiről itt beszél, és még ki tudja, hogy mennyi nő, asszony, gyermek lehetett még ott. És azzal találja szembe magát, hogy én az Úr Jézus, hogy hiába akarom én tanítani az én tanítványaimat, és tudom, hogy kevés az időm, nem sok időm van, hiába szeretném én ezt csinálni, de nem tudom, mert itt van ez a sokaság. És olyan jó, hogy az Úr Jézus szüntelen kapcsolatban van az Atyával, és azonnal újra tervezés történik. Újra tervezi. Most nem a tanítványokkal kell foglalkoznom, most ezzel a néppel, aki idejött, ezzel kell foglalkoznom. Nekünk olyan sokszor olyan nehéz az újratervezés. Eltervezünk valamit, így megy a napom, így intézem a délutánomat, így csinálom a jövő hetet, és jön valami esemény, olyan nehezen tudunk újratervezni, olyan nehezen tudunk változni, változtatni a mi terveinken, pedig nagyon gyakran szükség van rá. És az a jó, ha megvan a kapcsolat Istennel, mert akkor tudom, hogy hogy tervezzem újra. Tudom, hogy ami jön változás, azt hogy kezeljem. Az a baj, vagy az a pozitív dolog, vagy az a negatív, mert mindenfajta dolgok érnek bennünket, amik kimozdítanak a mi terveinkből, azt tudjuk, hogy hogy kezeljük, mert kapcsolatban vagyok Istennel, és igazodok ehhez az új helyzethez. Mit kezdjek most ezzel? Nem esek kétségbe, mi sokszor kétségbe esünk, megijedünk, vagy akár idegesek is leszünk. Isten, vagyis az Úr Jézus kapcsolatban van Istennel, és alkalmazkodik ehhez az új helyzethez, és meglátja, hogy mit kell cselekedni. A többi más evangéliumban úgy van leírva, hogy meggyógyította a betegeket, és törődött ezzel a tömeggel, csak ahogy törődött az Úr emberekkel, eltelt az idő. Ahogy tanította őket, ahogy az ő bajaikat kezelte, esteledett, és azt látta, hogy ezeknek az embereknek szükségük van, mégpedig most nem éjjelig kell megnyújtani a tanítást, most nem igei üzenetre van szükségük, hanem testi táplálékra. És olyan jó, hogy Isten erre is figyelmet fordít, meglátja a lelki szükségüket az embereknek, és meglátja a testi szükségüket is. És mind a kettőről gondoskodik. És azt látja meg az Úr, hogy itt valamit tenni kell. És megkérdezi az egyik tanítványt, Filipet, hát mit csináljunk ezekkel az emberekkel? Hogyan lássuk el őket? Pontosan így kérdezi meg, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Hát ez egy olyan kérdés, ami Filip, sok választ lehet ráadni, és úgy belegondoltam én is abba, hogy egy ilyen kérdésre milyen választ adnék. Hát az első válasz az, ami nem ez volt a tanítványok lelkülete, hát Úr Jézus, hát mi, te tanítóul jöttél, te annyi mindent segítesz az embereknek, hát miért a te gondod most 8000 embernek a ellátása? Hát miért válasz ilyet magadra? Most 8000 küld haza őket, el kell őket küldeni, hát nem gondoskodtak magukról, hát hosszabb útra indultak, miért nem hoztak magukkal ennivalót? Tehát ez egy logikus válasz, hogy miért kell most 8000 emberről vagy 10-ről nekünk gondoskodni. Nem a mi dolgunk. Nem ez volt a tanítványnak a válasza, hanem elkezdett gondolkozni. Filip egy ilyen ember volt, ahogy én az igéből látom, hogy egyből elkezdett számolni. Tehát az Úr Jézus szeretné ellátni ezeket az embereket, akkor elkezd számolni. Hát vajon mennyi pénz van most a nálunk? Vajon ennyi embernek, hogy egy kicsi jusson, hogy senki se dőljön ki az úton, körülbelül mennyi kenyér kell, és kikalkulált egy 200 dináros árt. Ez akkoriban azt jelentette, hogy egy dinár az egy napi munka ára volt. Tehát 200 napi munka adag étel talán jutna, hogy valami keveset kapjanak az emberek. És Filip gondolkozott, számolt, racionálisan, és ezzel úgymond, ezzel a kérdéssel az Úr próbára tette. De az ő racionalitása, az ő számolása nem sok eredményre vezetett. Ezzel, hogy ő most kiszámolta, hogy 200 dináros kenyér lesz, de még vagyis, hogy lenne szükség, hát ez nem sok segítség. És ha belegondolunk, Jézus próbaként tette föl neki ezt a kérdést, hogy megpróbálja Filipet, hogy nézzük, hogy gondolkozol, mi van a te szívedben. És Filipben ez volt. A racionális számok, a tények, amit előtte van, és nem tudott ennél tovább jutni. Hát aztán volt egy másik válasz is, ugye Andrásé, aki már körbe is nézett jobban, nem csak számolt, hanem meglátta, hogy egy gyermeknél 5 kenyér és 2 hal van. Ő már egy kicsit másképp gondolkozott, ő már nem teljesen a számok embere volt, hiszen ha józanul gondolkozik, elő se veszi, hát az olyan kevés, minek vegye elő, hanem ő mégis az Úr elé hozta, hogy nézd, itt ennyink van, ilyen kevesünk van, és de hát ezzel hiába is számolunk. És mind a kettő tanítványnak egyetlen egy nagy hibája volt, én ahogy látom. És egyetlen egy dolog miatt mondhatom azt, hogy, hogy emberileg megállták, úgymond a próbát, de a Isten előtt nem állták meg a hit próbát, mert nem számoltak azzal, hogy ott van az Úr Jézus. Nem számoltak az ő hatalmával, amit tapasztalhattak már előtte, hogy ott van Jézus. Kihagyták úgymond a képletből az Úr Jézus hatalmát. Kihagyták, hogy ő egy hatalmas Isten, hogy ő Istennek a fia, ő csodatévő erőkre képes, ő Úr a természet felett, ő Úr a természet erői felett, és kihagyták Jézust a számításból. Ez volt a hiba. Ez volt a hiba, hogy racionálisan gondolkoztak, és kihagyták az Úr Jézust a számításból. És sokszor én úgy látom, hogy mi is így gondolkozunk. Tervezzük a mi napjainkat, jön egy gond elénk, jön egy megoldandó feladat, és a képletből valahogy kimarad Jézusnak a személye. Kimarad az, hogy én bízok benne, én számolok vele, hogy ő az én életemben Úr, ő az én életem felett is Úr, ő a mai világban, és ugyanolyan Jézus, ugyanúgy csodákra képes, ugyanúgy képes belenyúlni az ember életébe, és ugyanúgy képes változtatni embereket, akiket én meg se tudok mozdítani, helyzeteket tud változtatni, és ugyanúgy ő hatalmas, hatalma van. Azt mondja az ige, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. És sokszor azért is, ahogy gondolkoztam erről, sokszor azért maradt ki, az jutott eszem, hogy sokszor azért maradt ki a mi képleteinkből, a mi megoldásainkból, az Úr Jézus hatalmával való számolás, mert nem ismerjük őt. Olyan, mint matematikai nyelven mondva, mint egy ismeretlen változó, mint egy ismeretlen tényező a képletbe, nem tudjuk, mi van mögötte. De hát, ha kinyitjuk az igét, akkor találkozhatunk vele. Akkor láthatjuk, hogy kicsoda ő. Csak sokszor ez a baj, hogy kevésszer nyitjuk ki az igét. Nem ismerjük annyira az írásokat. Nem ismerjük annyira a hatalmát. Hogy valóban beépüljön, ami mindennapi rutinunkba az, ami minden, amikor egy problémával találkozunk, egy betegséggel, akkor azonnal az van, hogy de mit tenne Jézus? De hogy számolhatok rá? Tudom, hogy egyszerűen erre vagyunk beállva, mert ez az egész világ egy Isten nélküli világ, aki nem számol Jézus Krisztussal. És ennek van egy sodrása, és az a természetes, hogy nem számolunk Jézusra. Az a természetes, hogy nem figyelnek Jézusra, és sokszor ez a hívőt bennünket is magával ragad. Nem számolunk vele, nem figyelünk rá, és pedig számolni kell vele, mert ígéretei vannak, és az ő ígéretei beválthatók. Mert ő hatalmas Úr ma is. És ahhoz, hogy ne legyen annyira ismeretlen számunkra, ezért kell tanulmányozni az igét. Olvasni, elmélyedni benne, és számolni ő vele minden helyzetben. Számolnunk kell az Úr Jézus Krisztussal. Meg kell őt ismerni, és akkor tudunk igazából számolni vele. Ez a 5 kenyér és 2 hal, ez olyan kevés. Ez olyan kevés. Ez egy kisfiúnak szerintem sok volt. Hogy egy kisfiúnál ennyi legyen, az egy jó kis mennyiség a számára. Valószínű ez volt az összes élelem, ami nála volt. És ő ezt a keveset, ezt ő odaadta. Ami neki sok volt, a 5-10 ezer embernek kevés volt, ő ezt odaadta. És sokszor nekünk is ezt kell cselekedni. Sokszor úgy tekintünk mi magunkra, hogy hát én olyan keveset tudok tenni. Hát én olyan gyenge vagyok és erőtelen. Mégis, ha odarakjuk a mi életünket, odarakjuk a mi képességeinket, amit én tudok tenni a gyülekezetért, amit én tudok tenni az Úrért, amit én tudok tenni, azt a kicsit megsokasítja. Megsokasítja, csak mi ennek a feltétele, hogy oda kerüljön Jézus kezébe. Jézus kezébe, hogy kerüljön, az én szolgálatom, az én erőm, az én adakozásom, hogy mindent úgy tudjak, hogy lerakom Jézus Krisztus kezébe. lerakom az ő kezébe. És nézzétek meg, testvérek, hogy hány szorosa lett itt ez a kenyér. Hát itt valószínű több ezerszeres. Tehát az a öt kenyér, én nem tudom hányszorosára kell, hogy felduzzadjon, hogy 10 000 ember, 5 000 férfinak, vagy, és utána még ki tudja hány ezer nőnek és gyermeknek elég legyen, de az áldás, hogy több ezerszeres. Több ezerszeres az a befektetés, amit te időt Jézussal töltesz, annak több ezerszeres a haszna. És nem is csak rád hat. Itt csak az a kisfiú lakott jól, vagy csak a tanítványok laktak jól, hanem a környezetük, akik körülöttük voltak, mind jól laktak. Amit Jézusnak adunk, amit odarakunk az ő kezébe, azon hatalmas áldás van. Több ezerszeres, beláthatatlan annak a következménye, pozitív értelemben, hogyha valamit az Úr Jézusnak tudok adni, ha valamit az ő kezébe tudok adni. Néha azért mégis úgy vagyunk vele, hogy hát én mennyit tettem Jézusért. Hát azért én sok mindent teszek érte. És sokszor úgy gondolunk magunkra, hogy hát sokat raktam le az asztalra. Lehet, hogy valamit tettünk, de bármit, amit én letettem, bármit, amit én tettem az Úr Jézusért, az önmagában semmit nem ér. Az a 5 kenyér és 2 hal ahhoz a 10 000 szájhoz képest semmit nem ér. Hanem Jézus keze, ami aztán értékét tette. Tehát nem dőlhetek én hátra, amikor azt mondom, hogy én járok gyülekezetbe, én igét hirdetek, én igét olvasok, mennyi mindent tettem én. De ez milyen kevés, hogyha nincs mögötte, nincs ott az Úr, aki értékét tette ezeket, aki megszaporította, megáldotta ezeket. És jó, ha így tudunk tekinteni a saját szolgálatunkra, a saját életünkre is, hogy bármit is tettem, ami jó, aminek haszna volt, ami eredményes. Miért volt az olyan jó? Miért sikerült olyan jó? Mert Jézus megáldotta. Mert ott volt mögötte. Jézus nélkül nem lehet hívő életet élni. Nem gondolhatunk úgy arra, hogy én építek úgymond a saját jó viselkedésemre, és én ezért kedves vagyok Isten előtt. Én ezért kiállhatok igét hirdetni, vagy kiállhatok szolgálni, vagy alkalmassá leszek valamire, mert én ennyire figyelek, hogy Istennek tetsző életet éljek. Én ezért nem állhatok ki. Azért állhatok ki, mert az Úr Jézus megmosott az ő vérével. Mert amin van, azt odarakom az ő kezébe. Nincs saját érdemem, hanem minden érdemem, minden áldásom, minden Jézus. Minden áldásom, minden hasznom, minden, ami olyan, ami cselekszek, és Isten országát építi, az Jézustól származik. Ő a kútforrása ennek. Ő a kútforrása. Nem lehet másképp Isten országát építeni, csak Jézus Krisztus által. Nem lehet másképp építeni. Amikor az Úr Jézus megtörte ezt a kenyeret, és továbbosztotta a tanítványoknak, akkor eltelt egy idő, nem tudom, hogy mennyi idő volt ez, de eltelt egy idő, amikor mindenki jól lakott. Amikor mindenki, aki ott volt, nem egy keveset evett, hanem bőség volt. Sőt, még maradékok is voltak. És mindenki betelt, így mondja az ige, tehát mindenkinek elég volt. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy nekünk sokszor olyan nehéz megelégedni. Nekünk olyan sokszor nehéz azt mondani, hogy elég. Ennyi elég. Főképp a kollégáimon is látom, hogy például ami ingyen van, azt annyira szeretik kihasználni, meg annyira ugranak bizonyos dolgokra, és olyan nehezen mondják bármire is, hogy elég nekik. Főképp, ha fizetésükről van szó. De itt, hogyha más, nem anyagiakra gondolok, hanem arra gondolok, hogy milyen nehezen mondja ki az ember, hogy elég, amikor valami jóba van része. És milyen nehezen mondja ki valaki, hogy elég, szinte lehetetlen kimondani, aki valaminek a rabja. Ha valaki valami szenvedélynek a rabja. és egy kábítószeres sose fogja azt mondani, hogy elég volt. Egy alkoholista sose fogja azt mondani, hogy elég volt az alkoholból. Nem tud az ő lelke betelni vele. És aki rabja a különböző szenvedélyeknek, sose tud igazából azt mondani, hogy az én szívemnek elég volt ebből. Mert egyedül a szívnek a békéjét csak Jézus által lehet megtalálni. És egyedül a szívet csak ő tudja megelégedni. És igazából valamilyen szinten minden ember rabja annak, hogy keresi az eléget. Keresi azt, hogy megelégedjen az ő szíve, és megnyugodjon. És különböző élvezetekben, szórakozásokban, világi örömökben, de mindenki keresi azt, hogy az ő szíve megelégedjen. Az ő lelke megelégedjen. És ezt nem tudja sehol megtalálni, csak egyedül Jézusnál. Csak egyedül Jézusnál lehet megtalálni azt, amikor az ember ki tudja azt mondani, hogy elég. Megtaláltam. Megtaláltam, amit kerestem, ami az én szívemet betölti és nyugalommal tölti el. Ezt egyedül Jézusnál lehet megtalálni. Aztán még az is eszembe jutott, hogy olyan jó, hogy az Úr Jézus nem mondja ki azt, hogy elég, amikor sokszor szólongat bennünket, hogy tedd meg ezt, menj arra, most erre tanítalak téged, most ne tedd ezt, tedd azt. Olyan jó, hogy olyan türelemmel van felénk. Nem azt mondja, hogy na, elég volt, többet nem szólok hozzád. Mivel ilyen kemény szívű vagy, nem szólok hozzád többet. Hanem most is számunkra is szól az ő igéje. Hogy figyeljünk ő rá. A kérdés az, hogy mi mikor mondjuk azt, hogy elég volt már. Elégszer szóltál nekem, Uram. Elégszer gerjesztetted fel az én szívemet. Annyiszor szóltál már ebben a dologban, hogy ezt abba kéne hagynom. Annyiszor figyelmeztettél erre a dologra. Annyiszor helyezted már erre a súlyt, hogy itt bánt a lelkiismeret. Itt tudom, hogy ezt nem jól teszem. Mikor mondjuk azt, hogy elég volt, Uram? Átadom azt a területet az életemből, átadom magamat. Mikor lesz az, amikor azt mondjuk, hogy akarom most már, hogy teljesen a szívemet átadjam neked? Ez számunkra is kérdés. Mikor jutunk el addig a pontig, amikor azt mondjuk az Úrnak, eleget szóltál hozzám, most már átadom a szívemet neked? Aztán még egy oldala ennek a elég szónak még eszembe jutott. Amikor az Úr Jézus a kereszten volt, akkor Isten azt mondta egy pontban, amikor annyit szenvedett már az Úr, hogy elég volt. És az Úr Jézus is kimondja, elvégeztetett, betelt és elvégeztetett az a szenvedés, amit ő szenvedett mi érettünk. Ennek is volt egy mértéke. Ez is volt, amikor Isten látta azt, hogy minden bűnt, minden büntetést, minden szenvedést végig szenvedett az Úr Jézus, ami bűneinkért kellett, hogy szenvedjen. Mert testvérek, ennek is van egy mértéke. Mint ahogy számolták itt a kenyereket, számolták a halakat, higgyétek el, hogy a bűnök is mind számon vannak tartva. Egy bűn se olyan, amit ne kéne lerendezni. Nincs az egy ember, sincs olyan a Földön, akinek ne kéne egyszer Isten előtt számon adnia minden egyes bűnéért. És nem lehet jó cselekedetekkel kiegyenlíteni, nem lehet semmilyen módon rendezni ezt a számlát, csak úgy, ahogy Isten utat adott nekünk a rendezésre, hogy azt mondom, hogy itt van Uram, itt a számla, itt van én minden bűnöm, én elismerem a bűnömet, de tudom, hogy Jézus vállalta ezért a büntetést. És rendezve van ez. Egyetlen egy bűn se lehet olyan, egyetlen egy bűn is elég ahhoz, hogy a pokolba rántsa az embert, hogy a pokolba menjen miatta, hogyha nincsen lerendezve. Mert az Úr Jézus kifizette értünk azt a számlát, ami Isten szívét megelégítette, Isten igazságát megelégítette. És olyan érdekes ez, amikor erről gondolkoztam, hogy van, aki kétségbe vonja az Úr Jézus áldozatát. Van, aki egyáltalán a létét kétségbe vonja, amikor annyi bizonyíték van arról, hogy ő létezett, hogy ő élt. Tudósok próbálták bizonyítani azt, hogy nem is járt a Földön. És amikor valaki komolyan, őszintén, egy világi ember elkezdte ezt kutatni, megtért. Tehát beleütköznek az igazságokba, a valóságokba. És olyan érdekes ez, hogy mint ahogy az Úr Jézusnak a áldozat egy valóságos volt, tény, hogy a Földön járt pár ezer éve, bizonyítékok vannak rá, ugyanúgy olyan érdekes, hogy Isten nem elégszik meg ennyivel, hogy mi nekünk történelemkönyvekből, tudományos iratokból bizonyíték van Jézusnak a halálára, a szenvedésére, annyi mindent lehet erről tudni, aki utána kutatott, hanem Isten beleenged látni abba, hogy mit szenvedett ő érettünk a lelkében is, a szívében is. És több száz évvel ezelőtt megprofétálták a proféták, hogy fog szenvedni az Úr Jézus. És olyan érdekes ezt látni, például a több helyen is az igéből, a 22. Zsoltárba, engem mindig úgy megdöbbent, amikor olvasom ezeket az igéket a 22. Zsoltárból. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt mondja a Zsoltáros több száz évvel Jézus halála előtt, amit aztán Jézus is idéz a kereszten. És én úgy látom, hogy ebbe a Zsoltárba, amit a Zsoltáros megír, az azt tükrözi, amit Jézus átélt a kereszten lelkében. De én féreg vagyok, s nem férfiú, embernek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Aztán így folytatja. Túlkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái, feltátottam rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán, mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porában fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlalhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám, megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. A Zsoltáros a Szentlélek által elénk tárja, hogy mi volt az Úr Jézussal ott a kereszten. A gonosz seregek ott tomboltak, őrjöntek, látták az ő szenvedését. Egyértelműen leírja, hogy mit élt át ott az Úr Jézus, mit szenvedett érettünk, hogy a mi bűneinknek a számlája ki legyen fizetve. Ezzel a tudattal kell, hogy éljünk. Drága volt a mi bűneinknek az ára. És ezért nem baj, hogyha úgy vagyunk, úgy járunk hétköznap, hogy nem baj, ha figyelünk arra, hogy ne vétkezzünk. Mert nagyon drága árat fizetett az Úr Jézus értünk. Nem baj, ha úgy élünk ezen a földön, és úgy járunk, hogy figyelünk arra, hogy tetszőek legyünk ő előtte, hogy kedvesek legyünk előtte, hogy ne keveredjünk el a világgal. Mert komoly ára volt annak, hogy én szabadságba járjak. Komoly ára volt annak, hogy szabad legyen a szívem a bűntől. Annak nagyon komoly ára volt, és az én szabadságomat nem arra használom fel, hogy magam szórakozására éljek, hanem arra kell felhasználnom, hogy odaadjam az életem őneki. Mert tudjátok, testvérek, ez a világ minden el fog múlni. Ez el fog múlni mindaz, ami körülöttünk van, és egy örökké való hazába tartunk. És ennek a világnak a szabályai, ennek a világnak az, hogy hogyan éljünk, az nem az Európai Unió mondja, adja meg igazából, az nem a parlament mondja el igazából, hogy ennek a teremtett világnak mik az igazi szabályai. Mi hogyan kell, hogy bánjunk velük, hogyan kell élnünk az életünket. Nem ezek a törvények mondják meg, nyilván ezek is iránymutatóak, de alapvetően az ige mondja meg, mert Isten teremtette a világot, és ő alkotta meg a szabályokat, a működését, az elvét, a szellemi szabályokat, a gravitációt, mindent Isten talált ki, és úgy akarta megcsinálni, ő úgy tervezte, és úgy is indult ez az egész, hogy jó legyen benne élni, vele együtt, jó legyen benne élni. És miután az ember ezt elutasította, hát látjuk, hogy mivé ment ez az egész. Az utolsó gondolat, visszatérve a történethez, és egyben folytatva is ezt, azt írták a keresztre a zsidók királya. És itt ezek az emberek, akik jól laktak, akik láttak sok csodát, királlyá akarták tenni Jézust. Hát mi volt ezzel a probléma? Azért, mert a szívükben nem volt király az Úr. És tudjátok, az Úr Jézus nem akar bűnösöknek a királya lenni. Ő nem azért jött, hogy a bűnt szentesítse. Ő nem azért jött, hogy az olyan hívőket szentesítse, akik bűnös életet élnek. Ő nem ezért jött. Ő azért halt meg, hogy megtisztítsa őket, és a szívükbe király legyen. Azért jött, hogy minden hívőnek a szívébe az Úr Jézus a király legyen. És a királynak hatalma van a hívő fölött. Az egész életén, minden területében, az életében királynak hatalmat kell, hogy adjon a hívő. És ezért jött az Úr, ilyen király akar lenni, hogy a szívedben teljes, ha teljhatalmú uralkodó legyen. Nem fogja vállalni a másod szerepet. Nem vállalta itt se. Nem vállalta el, hogy a csodáiért elfogadják. Nem vállalja azokat a szimpatizánsokat is, akik elfogadják az igét, akik a szabályok tetszenek a keresztény dolgok nekik, akik akár olvassák is az igét, de nem teszik a királyukká az Úr Jézust. Nem tud az Úr mit kezdeni az ilyen emberrel. Nem tud mit kezdeni azon hívővel, aki lesorolja másodrangúvá az életébe az Úr Jézust, és az első én vagyok. Vagy a pénz, vagy ki tudja mi egyéb, ami a világból az ember szívébe benne van. Nem tud az Úr mit kezdeni az ilyen hívő emberrel. Évekig ott marad, nem tud semmit csinálni. Csak tessék, lássék, éli az életét. De mi ne ilyenek legyünk. Olyanok legyünk, akinek az Úr Jézus bevonul, mint virágvasárnapkor a szívébe. És olyanok legyünk, ha megláttuk, hogy elmozdítottuk a szívünkből a Jézus, már nem az első helyen van, pedig megérdemelné, hisz annyit szenvedett a kereszten értünk, akkor igazítsuk helyre. Igazítsuk helyre az életünkből azt, amiben nem ő az Úr. Nem méltó, ha valamit is titkolunk előle. Milyen dolog az? Hát tegyük teljesen úrrá a szívünkbe az Úr Jézust. Hát igyekezzünk erre, testvérek. Amen.